És amit egyszer megígérünk, az úgy is lesz, mert hogy Pollák Mihályról szeretnénk beszélgetni, aki 250 évvel ezelőtt született, és itt van velünk a stúdióban Katona Csaba történész. Pont a múltkor is már sorral lett volna Pollák Mihály, csak ugye akkor kicsit kitérőt kellett tennünk egy alternatív történelembe, amikor arról szólt a sztori, hogy éppen átírnak történelemkönyveket a szomszédban, és az hogy esik nekünk.
Szerencsére még nem a szomszédban.
Hát, ez még nem tett boldog. Igazad van, ez egy nyelvbotlás volt. Majdnem a szomszédban. Oké. Okay. Hát, na jó, kár. Na mindegy. Szóval Pollák Mihályról már akkor szerettünk volna beszélni, és most sort kerítettünk rá.
Így van, hiszen Pollák Mihály, azt gondolom, hogy ezt a egy hét halasztást azért mégiscsak el tudta viselni az ő emléke tekintettel arra, hogy hát a mai napig meghatározó építésze Magyarországnak, azon belül pedig Budapestnek. Körülbelül 200 épület fűződik a nevéhez, ennek legfeljebb az egy negyede maradt ránk, annak is jelentős része átépítve, és mégis el lehet azt mondani, hogy a mai napig városképi jelentőségű épületek sora van Budapesten, ami az ő nevéhez kötődik. Aztán az, hogy nem feltétlenül a születésnapján emlékezünk meg róla, ugye 1773. augusztus 30-án született, szerintem ez a egy hét csúszás bőven belefér.
Ybl Miklósnak volt a mestere, és egy nagyon érdekes mondatot találtam, amit az Ybl mondott róla. Kitűnő építész volt, alapos ismerője a régi formáknak, működésében mindig a tiszta klasszikai alakok körében mozgott, és amit nála láttam és tőle megtanultam, az megmaradt nekem egész életemben, mondta.
Ez valóban így van, ugye a pesti klasszicizmusnak, vagy a magyarországi klasszicizmusnak az egyik abszolút mesterét tiszteljük, ugye Pollák Mihályban, vagy pontosabban Mihály Pollákban, mert ugye Bécsben született, és német anyanyelvű volt ő is, mint ennek a korszaknak annyi más nagy magyarja. És hát a Ybl személyét, ha már megemlítettük, akkor nyilván arra is lehet utalni, hogy azért a tanítványait is meglehetősen ügyesen választotta ki. Hozzáteszem, hogy az egyik fia is építészként folytatta munkálatokat. Tehát igazából egy dinasztiáról beszélünk, és akkor menjünk vissza az ő gyökereihez.
Igen, ezt akartam is kérdezni. A Pollák név az valamiféle ilyen lengyel ősöket sejtett, de az lehet, hogy régmúltba vész. Hogy írta ő? CH-val? Pollak? Vagy
K-val? Hát
vagy
ugye mindenki mindent
már
úgy írta, hogy éppen
ja,
jött.
Ja, hogy akarta.
Tehát ugye ne felejtsük el, a 19. században vagyunk többféle. Ugye még az se egységes, hogy Pollák A-val vagy Pollak. Uh-huh. És ami roppant fontos viszont, hogy ő már kétségkívül német anyanyelvű volt, ugye Bécsben látta meg a napvilágot, mert az édesapja is építészként működött, és hát egyébek mellett olyan megrendelői voltak, mint Vencel Anton Kaunitz, aki a korabeli Bécsnek egy meghatározó figurája volt. És ez mennyire úgy van, hogy itt egy építész dinasztiáról beszélünk, hát azzal kapcsolatban talán csak egy dolgot említenék meg, mert ez Pollák Mihály életében is meghatározó volt. Édesapja első házasságából született egy nála jelentősen idősebb fia, akit Ludwignak kereszteltek, ugye 1751-ben született ez a Ludwig, de amikor a 1800-as évek elején meghalt, akkor viszont már inkább Lodovíkóként emlegették, ennek pedig az az oka, hogy ő Milánóban csinált karriert. De ne felejtsük el, a birodalom részéről beszélünk, hogy ugye szóba jön Milánó, és hát egyébek mellett a Szkálán dolgozott, és egyébek mellett a milánói Dómon dolgozott. Na, ennek a mi Mihályunk szempontjából az a jelentősége, hogy ő meglehetősen jó iskolát, építésiskolát végzett Bécsben, de a legtöbbet a gyakorlatban tanulta, nevezetesen kiment Milánóba, és a bátyja mellett pallérozta a tudását. Szó szerint pallérozta, azt hiszem ebben az esetben, mert ugye építészekről beszélünk. Itt zárója bejegyezném meg, hogy olyannyira örökletes volt a családban az építészet iránti vonzalom, hogy az imént említett Lodovíkó vagy Ludwig fia, Giuseppe, szintén építészettel foglalkozott, és hát egyebek mellett a dallamos nevű Lodovíkó Barbiano Belgiojoso különféle épületeit pattintotta ki ott Milánó környékén a utcákra, meg a terekre. De hát ami a mi álljunkat illető, azért nem vetette meg a lábát Lombardiába, Milánóba, hanem hazajött Pestre. Ez pedig egy remek terület volt egy ambiciózus, fiatal és tehetséges építésznek, hiszen a modern város gyakorlatilag a 19. század elejétől épül ki. Itt ne felejtsük el a legszeretettebb Habsburg nevét megemlíteni, ez ugye József Nádor, aki 1800-as évek elején felállítja a Szépészeti Bizottmányt, aminek a lényege, hogy hát a össze-vissza Gírbegúrba Pest helyett egy szép, egységes, modern Pest épüljön ki, és ebben a bizottságban kulcs szerepet kap egyebek mellett Pollák Mihály is, és ugye a tevékenysége pedig különösen ki tud teljesedni az árvíz után, 1838. évi árvíz után, ami számos régi épületet dönt romba. És hogyha megnézzük...
Meg akartam kérdezni, bocsánat, hogy pont, hogy Milánóból miért jön haza egy ilyen fiatal feltörekvő építész, de hát akkor ezt megválaszoltad azzal, hogy itt volt egy olyan terep, egy olyan terület, és gondolom itt azért kapott megbízásokat is, míg mit tudom én, Milánóban lehet, hogy egy kicsit kellett volna brusztolni érte.
Nem keveset Milánóban, hát mondjuk úgy, hogy szakmai gyakorlatra ment a idősebb testvérem elé, akinek ugye már volt a kellő rutinja kapcsolatrendszer. Ebben az időben a milánói dómon dolgozott Lodovico Pollák, és nagy valószínűséggel a Pollák Mihály is részt vett ebben a munkálatban. Ez egy elég jó gyakorlatnak számít, tehát hogyha valaki hazajön azzal, hogy milyen referenciát tudok fölmutatni milánói dóm, az nem hangzik annyira rosszul. De ő soha nem gondolta azt, amennyire tudjuk, hogy Milánóban maradjon ez, tehát egy lehetőség volt, hogy a tudását tudja az előtérbe helyezni, és amit biztosan lehet tudni, hogy volt neki a Krausz János nevű mestere, és hát ott van a Deák téri evangélikus templom, ezt mindenki ismeri. Kossuth Lajos házassága, ott ravatolozták föl Tököli Imrét a újratemetés előtt, amikor megállt a vonat, ugye Kézmár felé tartva. Na ezt Krausz kezdte el csinálni, viszont a halála okán már Pollák fejezte be, és a fennmaradt feljegyzések szerint egy barokkosnak induló épületből lett egy tiszta klasszicista épület, ami már egyértelműen Pollák ízlését és kezenyomát viseli magán. És hát volt még jó néhány olyan épület, amit nem lehet mondani, el kell egymástól választani, hogy ki tervezte, meg kivitelezte ki. Ott a Sándor palota, ezt elég sokat emlegetik ma is Magyarországon. Na hát az például egy Johann Naman nevű bécsi építész, egy német építész, vagy osztrák építész, meg Pollák Mihály közül nem tudjuk pontosan, ki tervezte. De hogy mindketten dolgoztak vele, az egészen bizonyos, és hasonló a helyzet a Pesti Német Színházzal is, ugye az a Pesti Német Színház, ami a mai Vörösmarty téren állt, ugye sokszor felvetették, hogy micsoda gyalázat, hogy nem volt magyar nyelvű színház a reformkorban Pesten nagyon sokáig, amit be lehet öltöztetni utólag ilyen nacionalista köntösbe, de hát az a nagy helyzet, hogy egész egyszerűen Pest lakosságának a túlnyomó többsége 70-80%-a német anyanyelvű volt, ráadásul de facto minden színházba járó magyar szintén beszélte a német, tehát egyszerűen üzletileg jobban megérte német színházat csinálni németül beszélő városba.
Ezt el igen, lehet, meg hogy... jó, meg is voltak a darabok hozzá, megfelelő táp mindenhez, úgyhogy igen.
Na ez meg a másik, tehát Goethétől Schillerig ott elő a rendelkezésre állt elég sok minden. Ez a színház egyébként úgy fejezte be a pályafutását, hogy 1849-ben, ugye amikor a Ossomra sor került a Budavár ostromára, akkor Henry Henci ugye lövette Pestet, és hát elébe találta a bombáival egyebek mellett a német színház. A félreértés ne essék, ez olyan volt, mint a mexikói 6-0 szovjetek ellen, nem ez volt a cél, de ez lett az eredmény. És hát ennek esett áldozat egyébként egy másik Pollák épület is, ez pedig nem más, mint a Redút, a Vigadónak az elődje. Amit ugye szintén sikerült elébe találni. Tegyük rögtön hozzá, ezt ne úgy képzeljük el, hogy Henry Henci kiállt a bástyafalra, és azt mondta, hogy jól szétlövöm a pesti ikonikus épületeket. Abban az időben célozni annyira nem lehetett, tehát megszórta a várost konkrétan. És még nagyon sok más épületet föl lehetne sorolni, én egyet szeretnék mindenképp kiemelni abból, ami nem valósult meg Pollák tervei közül, és egy olyat, ami viszont megvalósult.
Na!
De ami nem valósult meg, az az Országház terve. 1840-ben készített egy tervet, egy impozáns, gyönyörű, klasszicista épület, hát tudjuk, hogy ez ugye a gyakorlatilag nem jött létre semmilyen szinten, ami viszont megvalósult, és akkor nem véletlenül utalnék erre ez a életének, hát ha lehet ilyet mondani, a főműve, az a Nemzeti Múzeum. Ez a Nemzeti Múzeum, ugye 1855-ben halt meg Pollák Mihály túl a 80. életévén, és gyakorlatilag az élete utolsó másfél évtizede telt el azzal, hogy a Nemzeti Múzeumot létrehozta. És miért fontos dolog ez most nekünk? Hát ugye augusztus 30-án volt a születésének a 250. évfordulója, és ha valaki többet akar róla tudni meg a munkáiról, akkor az menjen a Nemzeti Múzeumban, mint a Nemzeti Múzeumban méltó módon augusztus 30-án, tehát nem olyan régen, 250. évforduló megnyílt egy kiállítás, ami kifejezetten Pollák Mihályra fókuszál, és debreceni Droppán Béla kiváló kollégám a kurátora, úgyhogy ott aztán igazáról lehet róla tájékozódni. Azt gondolom, ennél méltóbb helyszín nincsen, mint hogy itt megemlékezzünk róla.
És egyébként egy csomó komoly vidéki fontos épületet, közigazgatási épületet tervezett, Székesfehérvár megyeháza, vagy szűke pátriám Szekszárd, a szekszárdi új megyeháza, ami egy annyira jellegzetes épület az oszlopaival, timpanonjával, hogy az azt hiszem valamilyen mintája lett a vidéki klasszicista épületeknek.
Csinált ő nagyon sok vidéki épületet, és számos kastély fűződik a nevéhez, dolgozott például a Festeti családnak, de például a Jászberényi Városháza is az ő munkája. Ez a szekszárdi épület, ez egyik legismertebb a vidékiek közül. És tegyük rögtön hozzá, hogy mindezt úgy csinálta meg, hogy volt egy kiegyensúlyozott és normális család élete. Ne egy ilyen magába szállt művész képzeljünk el. Az első felesége nem sikerült jól, egy Schöffmann Marianna nevű hölgyet vett feleségül, és sajnos nagyon hamar meghalt, és utána az Éger Magdolna nevű feleségétől viszont számos gyermeke született. Na most 11 gyermekről tudunk. ez ugye a korban korán sem szokatlan, viszont amit én ebből mindenképp szeretnék kiemelni, az az, hogy volt egy két olyan fia, akit szerintem mindenképp érdemes megemlíteni. Az egyik Pollák Ágoston. Hát ő építész lett, most ki gondolta volna. Tehát a család ilyen értelemben is tovább tudta vinni ezt a vonalat. A másik viszont, ami szerintem teljesen más történet irányába visz el minket, és mindjárt mondom a pontos nevét, Alexander Pollák von Klumberg.
Ó!
Na hogyan lesz egy Pollákból von Klumberg? Hát úgy, hogy Pollák Sándor vagy Alexander Pollák, mint olyan katonaként szolgál.
Ott van, hát igen.
Így, és ott van 1866-ban a Königgrécsi csatában, és miután itt derekosan viseli magát, meg forgatja a kardot, így lesz belőle Alexander Pollák Ritter von Klumberg, ami gyönyörű szépen mutatja a korabeli német-magyar szimbiózis, mert hát és most német alatt nem a porosz vagy a német birodalomra gondolok, hanem ugye a német kultúrára, tehát az a fajta multikulturális, ami a Magyarországot jellemezte a 19. században, így a monarchia évében, és ebben is tetten érhető, ebben is megragadható. Úgyhogy ha megnézzük Pollák életművét, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy sétálunk a Pesti utcán, és az ember látja tényleg, csak az, amit az előbb említettem, egy nemzeti múzeum, egy Deák téri templom, Sándor palota, ha csak ezeket látjuk, hát akkor már lehet mondani, hogy lehet, hogy valamit Pollák Mihály mégiscsak tartósan létre tudott hozni, és rengeteg magánház, tehát például a híres nevezetes Wormudvar, amik szintén megvannak a mai napi Pesten. A legtöbbhez hozzányúltak ennyi idő alatt, de ezért mégiscsak az ő munkái.
Igen, közben nézegettem még, hogy mit történt. Ő építette a pesti és a dégi Festetics kastélyokat, a nagylángi Zicsi kastélyt, a tengelici Csapókúriát, szóval rengeteg megbízást kapott.
Ugye Tólnavár megyén belül az Alcsútit is ő csinálta, így van, az Alcsútit, nem a Felcsútit, az Alcsútit, az valóban ő készített el, és ugye ez nagyon szépen mutatja a megrendelői körét, tehát ugye a Csapók, ők Tólnavár megyének az egyik komolyabb nemesi familiája volt, ott sok más hasonló családdal egyetemben, de hát például az arisztokraták neve is elhangzott, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy elég jól tudta biztosítani magának a kellő anyagi hátteret ahhoz, hogy nyugodt polgári életet tudjon élni. Egyébként a mai Deák Ferenc utcában, az akkori Nagyhíd utcában, ha jól emlékszem, talán a 13-as számú ház alatt élt, nagyon-nagyon sokáig, a második feleségében, ugye az első feleségét, hogy utaltam rá, egy év múlva elvesztette, az betegségbe halt meg szegény hölgy, mert a második házassága az jól sikerült, és akkor egy apró kultúrtörténeti adaléke, ez miért Nagyhíd utca, a Deák Ferenc utca, hát azért hívták így, mert ott volt előtte a hajóhíd, amit amikor télen szétkaptak, akkor itt helyezték el. Mert ugye a jégzajlás idején azt nem lehetett ott hagyni, mert nem lett volna szerencsés, ha leviszi a Aldunáig a hídnak a darabjait az ajlóig.
Mit lehet arról tudni az utolsó éveiről? Tehát Tahitót faluban nyugszik, azt olvastam.
Nem véletlenül került oda. Tahiban vett egy kis présházat, és miután a Nemzeti Múzeummal végzett, már alig-alig vállalt megbízatásokat. Nyilván ennek több oka volt. Az egyik az az, hogy pontosan tudta, hogy még egy ilyen szintű megbízatásnak hát már alig, ha fog tudni eleget tenni, meg nem is várható ilyen megrendelés, mert nyilván az előre haladott életkora is szerepet játszott ebben, és nagyon sok időt töltött Tahiban. És így esett aztán, hogy itt is van ő elhantolva a feleségével együtt. 1855. január 3-án halt meg, ha az emlékezetem nem csal a napot illetően, az év az biztos. És amit tudni lehet, hogy Ybl Miklós, aki rendkívüli módon tisztelte a mesterét, ő az, aki ezt a síremléket megalkotta valamivel később 1857-ben. Úgyhogy ha valaki fejet óhajt hajtani a Pollák Mihály porai előtt, akkor Tahitót faluig kell menni, de ez meg szerintem nem baj.
Most azon gondolkodtam pont, hogy 55, ugye, akkor abszolút megtapasztalhatta még életében, hogy a épületeit szétbombázták.
Hát 1849-et megérte.
Gondolat, hogy így ugye, német ajkú ember, akinek volt valami kötődése, ugye, így a birodalmi szinten is ehhez az egészhez.
Hogy élhette meg? Hát ez egy összetett dolog, ugye itt említettük a budavári várparancsnokot, ugye Heinrich Henci von Arturmot, na most ő svájci származású volt, az egyik hőse egy svájci felkelés vezetője volt, Friedrich Schiller még drámát is írt róla, mert kivégezték ezt a szabadságharcos őst, viszont Henci Debrecenben született. Éppen azért, mert a szülei éppen ott szolgáltak. A helyettese, Alois Alnoch ezredes, aki megpróbálta a láncidat fölrobbantani az ostrom utolsó pillanataiban, ő meg egy tolnai sváb volt konkrétan. Na most ugye mind a ketten a várat védik, és a ostrom elején Görgei Artúr föl is szólítja őket, mondván, hogy hát, és írja Hencinek, hogy ő magyarországi honos, tehát lesz szíves arra is gondolni, hogy nem kéne itt a magyar sereggel szembeszállni, mire közli, hogy kérem szépen, én honosított osztrák és svájci vagyok, tessék engem békén, azt, hogy Debrecenbe születtem, ez mit se számít. mentségére, hogy mondjam el, hogy kötöttek egy megállapodás Görgeivel a Ostrom elején, miszerint Pestről nem támadják a várat, cserébe ő nem lövi Pestet. Na most ezt nem sikerült nekünk feltétlenül betartani. Tehát amikor Henci lőtte Pestet, annak az volt az oka, hogy látszott támadást indítottunk erről az oldalról, egyszerűen azért, hogy eltereljük a figyelmét. Ez nem menti fel a barbár tettét, csak egy kicsit árnyaltabb a dolog, mint hogyha megpróbáljuk úgy leírni, hogy Henci egy patás ördög.
Aha, de Görgei lőtt először.
Azt túlzásul lőtt, ez egy látszat támadás volt, és az volt a cél kifejezetten, hogy az erőket megossza, meg a figyelmet elterelje.
De hát felrúgta a megállapodást.
Hát igen, és szóval csak arra akarok utalni, hogy picit árnyaltabb a történelem, mint hogy elsőre gondoljuk. És ha visszatérve az identitásokhoz, egy jó kérdés, hogy a magát magyarnak érző, valló, német anyanyelvű, bécsi születésű, Pollár Mihály, ezt vajon hogy élhette meg, egy biztos nem örült.
Nem, az azért, biztos,
nem azért építette ezeket az épületeket, hogy szétlője őt egy Debrecenben született Heinrich Henci.
Azért jó, ezek azért jók ezek a beszélgetések, mert a végtelenül egyszerűen és szárazon és nagyon felületesen történelem órákhoz képest, amiből az ember táplálkozik, egy teljesen más kép jelenik meg arról, hogy egyáltalán mi történt itt az 1800-as években, és hát egészen akár a kiegyezésig.
Ez valóban így van. A német Balázs kollégámmal, aki egyébként 19. századi fegyverekkel, ugye lövész világbajnok is már volt ennek a műsornak a vendége.
Igen, így van.
Na, vele csináltunk egyszer egy jó kis filmet Budavárostromáról 1848-49-ről. Ezt úgy kell érteni, hogy elindultunk ketten, két ilyen kézi kamerával, tehát ilyen nullköltségvetéses film volt. Picivel kevésbé támogattak meg minket, mint mondjuk az Aranybulla című produkciót. De cserébe viszont lehet, hogy jobban sikerült. Ha valakit érdekel, keresse meg a Facebookon, 3x20 percben teleraktuk ilyesmi érdekességekkel a Budavárostromat.
Az a címe? Mi a címe?
Hogy keressük? Aztán Budavárostrom, vagy valami ilyesmi, de elküldöm neki kémiára.
Végtelenül egyértelmű.
Igen, nem Aranybulla, ez biztos.
Oké. Csaba, nagyon szépen köszönjük, zseniális volt.
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok.
Mint mindig írták is, hogy Csaba for president, Katona Csaba történész beszélt a 250 éve született Pollák Mihályról.